Kemény kötés.
Gyakran elveszünk a könyvek kínálatában. Hogy döntsek? Borító? Szerző? Téma?
Melyiket vigyem ma az ágyba?
Kortárs szerzők, kortárs szerkesztők, kortárs kiadóktól.
Kemény kötés. Könyvekről a fülszövegen túl.
Hajós Vera a műsora. Üdvözlöm, kedves hallgató! Hajós Vera vagyok. Ön a Civil Rádió Kemény Kötés című műsorának egy részletét hallja. A könyv szerzője írja. Könyve nem a hősök és mártirok szenvedéséről szól, nem az átélt szenvedésekről, picit persze arról is teszem én hozzá, hanem adalék a rabság pszichológiájához, illetve pszichopatológiájához. A pszichológus szakma már az első világháború idején kapott elég anyagot a szögesdrótbetegséghez, amit a hadifogoly táborok szolgáltattak, de a fasizmus létrehozta koncentrációs táborok, a nyomorúságnak és a kiszolgáltatottságnak addig nem ismert mélységébe vezetnek. Szerzőnk a 119.104-es számú fogoly egy a tömegből. Már érkezése napján elhatározza, hogy nem megy neki a kerítésnek. Dolga van még az élettel. Az Európa könyvkiadó adta ki, Viktor E. Frankl mégis mondj igent az életre. Logoterápia dióhéjban című könyvet. A Logoterápia Alapítvány kurátorával, Pataki Krisztina pszichológussal beszélgetünk. Azt írja Frankl a könyvében, hogy ő azért élte túl a koncentrációs táborokat, mert nem is egyben volt, hanem többen is. Mert amikor a táborba került, akkor a zsebében volt egy könyvének a majdnem ne teljesen elkészült változata.
Kézirata gyakorlatilag, igen.
Természetesen elkoboztak tőle. Lopott kis papírfecniken próbálta az emlékezetében megtartani a gondolatait.
Igen, próbált ezeket rekonstruálni, amiket már leírt, még a deportálása előtt, és ez volt az egyik ilyen nagyon fontos dolog, ami őt életben tartotta. A másik, amit szintén ír a könyvében, az pedig a feleségéhez fűződő szerelme volt, amit nagyon szépen ábrázol, hogy az ő alakjának az elképzelésével, az ő vele folytatott belső párbeszéd volt a másik ilyen nagyon fontos elem, amiről így tartja, hogy életben tartotta, ami miatt volt értelme felkelnie.
Azt is írja, hogy fontos a múltban szerzett pozitív élményeknek az folyamatos karbantartása. Az ő tapasztalatai azok, hogy egyáltalán nem biztos, hogy a családja él.
Igen. Az ő személyük és az ő személyük felé érzett szeretete, az egy olyan nagyon fontos érték az ő számára, amit ezáltal, hogy csak elképzeli őket, és egy képzeletbeli párbeszédet folytat velük, ezt így mégiscsak tudja gyakorolni.
Ahogy ő leírja, hogy a kapcsolat a külvilággal az igazán az életben maradásnak az egyetlen iránya.
Igen, és itt jelen pillanatban a külvilág az belül van. Ezt úgy fogalmazza, amikor kívül már nincsen semmi, mert a koncentrációs táborban tényleg semmiük nem volt, gyakorlatilag a saját életük az volt, ami fölött, még a fölött sem ők rendelkeztek, hiszen egy mutató új döntött a sorsuk felül, hogy a jobb vagy a bal oldali. És azt mondja Frankl, hogy és mégis ennek ellenére belül van egy olyan szabadságunk, hogy ott tudjuk eldönteni, hogy ott belül mihez kapcsolódunk. És itt jelenik meg a szeretett feleségének a képe. Itt jelenik meg az, hogy a társaival gondot fordítanak arra, hogy tartsák egymásban valamilyen módon a lelket. Hogy észrevegyék azt, hogy igen, a naplemente még ezek ellenére is lehet egy olyan pillanat, ami legalább egy kis megnyugvást eredményez a számukra, és rá lehet csodálkozni, hogy ez akár szép is lehetne.
Illetve még szép is. Szép is, és lehetne neki örülni.
Igen. Igen.
Mindenképpen benne van ebben a gondolatban, hogy a reménytelenségben is vannak pillanatok, amikor lehet bízni egy jövőben. Úgy érezzük, hogy már semmilyen jövő nem áll rendelkezésre. akár betegség, akár munkanélküliség, akár koncentrációs tábor, tehát hogy ezek valamilyen módon analógiák arra vonatkoznak, hogy nincs jövőkép, vagy nincsen egy pozitív jövőkép az emberek előtt. Akkor is van még mi bekapaszkodni. Hogyan lehet ebbe így belekapaszkodni? Mi a technikája ennek?
A könyvben ő úgy fogalmazza, hogy egy olyan életért túlélni, aminek nincs értelme, az tulajdonképpen felesleges. Tehát, hogyha találni valamit, amit ő értelmesnek talál az utolsó pillanatig, akkor azért még akár meghalni is értelmesebb, mint egy olyan életért, aminek nincsen értelme. Tehát itt a reményt tulajdonképpen az jelenti, hogy ő valamilyen értelmet, valamilyen megvalósítandó értéket tud találni. Például ez a könyv, az Orvosi Lelki Gondozás című könyve, amint kikerült a lágerből, utána meg is írt, és ezután a könyv után írta ezt a művét, a Mégis mondj igent az életre, ami leírja azt, hogy őt mit is élt át személyesen a tábori körülmények között.
Ezt ő nem a táborban találta ki, ezt a terápiás módszert, tehát terápiát.
Ezt még deportálása előtt megfogalmazta. Ezt mondja Frankl, hogy három dimenzió az, amit érdemes megemlíteni, a testünk, a lelkünk és a szellemünk. És azt mondja, hogy a testünk és a lelkünk az abszolút meg tud betegedni. Tehát ugye ezt nap mint nap tapasztaljuk, hogy testi és lelki problémáink vannak. Itt a lelki alatt a gondolkodásunkat és az érzelmeinket értjük elsősorban.
Tehát nyilván egy elmagányosodás.
Igen, vagy egy depresszió, vagy kényszeres gondolatok. Tehát, hogy ezek pont ezeknek a területeknek a megbetegedéséről szólnak. Ugye a testi betegségeket értjük, azok az orvos hatáskörébe tartoznak, a lelkiek a pszichoterapeuta hatáskörébe tartoznak. És azt mondja Frankl viszont, hogy ezeken túl van még egy szellemi személyünk, ami viszont nem tud megbetegedni, és születésünktől fogva velünk van. Maximum az történhet, mondjuk, mint egy csecsemő vagy egy kómában fekvő személy esetében, hogy nem férünk hozzá ehhez a szellemi személyhez, tehát nem tudjuk közvetlenül megszólítani. De hogy amikor lehetőségünk van ezzel a szellemi személlyel kommunikálni, akkor mindig lesz olyan terület, ahol találunk olyat, ami értelmes. Tehát, hogyha valaki betegen fekszik a kórházban, és úgy érzi, hogy semmilyen lehetősége nincsen, semmilyen értelme nincs az életének abban az adott pillanatban, könnyen lehetséges, hogy mondjuk elkezd megtanulni egy nyelvet, vagy elkezd valamit festeni, mert éppen csak annyit tud megtenni abban a helyzetben, de már is talált olyan picinke szeletet, ami ott értelmet tud adni az életének.
Tehát érdemes felkelni reggel.
Igen,
pontosan. Gondolni, mondani.
Igen.
Teljesen a jövőre koncentráló terápia. A jelenben vagyunk, de mindig a jövő van a szemünk előtt, vagy a feladataink között, ami egy életprogramot ad.
Hát igen, ez egy érdekes kérdés, mert hogy valóban a jövőre irányulunk, de hogy nem csak egyszerűen célként, mert hiszen ha elérjük a célt, akkor utána nagy kérdés, hogy akkor mi van utána, hogy akkor utána nagy üresség van, hogy ó, hát elértem. Hogy ezért nagyszerű úgy fogalmazza, hogy ezek mögött van az érték, amit sosem fogok elérni, de hogy pontosan tudom, hogyha én azt a célomat elértem, ettől még én mehetek azon az úton tovább.
Ez az érték, ez azt szoktuk gondolni, hogy mindenképpen valami produktumnak kell lennie az értéknek. Márpedig ő azt mondja, hogy ez nem feltétlenül így van.
Nem, hiszen ezek az értékek adottak a világban, rajtunk kívül. Őhez kifejezetten ragaszkodik, hogy ezek adottak. Ezekre nekünk kell rátalálni. Az, hogy számomra a család az érték, az akkor is így van, mint amit ő maga kényszerült átélni, hogy elvesztette a családját. De ettől még a család, meg ennek a fontossága a számára ugyanúgy megmaradt. Pontosan ez segítette őt abban, hogy aztán a második feleségével találkozva ezt az értéket ugyanúgy meg tudta valósítani. És hogy ezeket ugyanígy tudjuk magunkkal továbbvinni, annak ellenére, hogy adott esetben a konkrét személyeket, akik éppen ide kötődtek, azt sajnos elvesztettük.
Mindenkinek magának kell rátalálnia arra, hogy mi számára az érték. És ez teljesen egyénenként változik, mert lehet, hogy nekem nem az adná az értéket, ami neked.
Persze, ez mindannyiunk számára egyedi és sajátságos, és megismételhetetlen.
Hogy találjuk meg? Tehát, hogy tudjuk magunkból kibányászni, hogy mik azok a fontos értékeink, amik mentén el tudjuk képzelni, hogy érdemes fölkelnünk?
Mindenki ezt csinálja eleve, hiszen az az, ami egyáltalán elindít minket. Tehát, hogyha megnézzük mondjuk a gyerekeket, ahogy érdeklődnek a világban, hogy van olyan gyerek, aki már egyből megragadja a ceruzát, hogy világos, hogy az a világ fogja őt megmozgatni, a színek, az, hogy ő magát így kifejezze. Van, aki elkezd csacsogni. Ezek a tehetségeink, amik értékekre irányulnak, ezek valahol megvannak bennünk. Tulajdonképpen ezt csekkolni tudjuk, hogy ezt valóban tudjuk erőforrásként használni. Ez egy ilyen körkörös folyamat, hogy elindulunk egy irányba, és meglátjuk, hogy ez jó-e nekünk, hogy ezt tudjuk-e szívvel, lélekkel csinálni, és hogyha tudjuk, akkor valószínűleg az a mi irányunk. Hogyha azt éljük meg, hogy hát már kiráz a hideg, hogyha be kell mennem a munkahelyemre, hogy ez nem az enyém, ezt nem én akartam. Hát, de hogy akartam én futballista lenni, hát Isten őriz, ez valahogy rám lett erő. De hogy akartam én teniszezni, csak hát muszáj volt. Akkor azon érződik, hogy az nem a mi irányunk, hogy akkor ott érdemes bányászni, hogy akkor mi is van, hogy miért csináltuk ezt, hogyan kerültünk ebbe a helyzetbe, és hogy ez egy életre szóró feladat, hogy ez sosem lesz megoldva ez az egyenlet, hogy minden pillanatban tökéletesen csináljuk ezt a dolgot, és mindig számukra legjobb értékek felé haladunk, hanem ez egy életre szóló kaland, hogy ezeket megtaláljuk, és ez változik napról napra, hiszen minden pillanat egy-egy kérdést dob fel, amire nekünk kell válaszolni.
Valójában arra van szükség, hogy az élet értelmére vonatkozó kérdés irányát megfordítsuk. Meg kell tanulnunk, hogy a kétségbe esett embereket arról győzzük meg, hogy soha nem az a lényeges, hogy mi mit várhatunk el az élettől, ennél sokkal fontosabb, mit vár el tőlünk az élet. Szakszerű filozófiai megfogalmazásban azt mondhatnánk, hogy egyfajta kopernikuszi fordulatról van szó, arról tehát, hogy nem egyszerűen az élet értelmére kérdezünk rá, hanem mi tekintjük magunkat úgy, mint akihez a kérdés szól. Mi vagyunk azok, akiknek az élet minden nap, minden órájában kérdéseket tesz fel. Kérdéseket, amelyeket nekünk kell megválaszolnunk, amelyre nem hiába való töprengések és üres szólamok adják meg a választ, hanem egyedül a cselekvés, a helyes magatartás. Végső soron semmi más, csak ez jelenti az életet. Tudnunk kell viselni a felelősséget azért, hogy helyesen válaszoltunk az élet által feltett kérdésekre, hogy eleget tettünk azoknak a feladatoknak, amelyekkel mindenkit szembesít az élet, hogy életünk minden órájában eleget tettünk a pillanat felszólításának. Ez a követelmény, és ezzel együtt a lét értelme minden ember esetében más és más, és pillanatról pillanatra változik. Sohasem fogalmazható meg tehát általánosságban az emberi élet értelme. Az élet értelmére vonatkozó kérdésre sohasem adható általános válasz. Az élet fogalmán itt most nem valamiféle meghatározatlan általánosságot értünk, hanem mindenkor egy adott konkrétumot, ami tehát azt jelenti, hogy az élet velünk szemben állított követelményei is mindig konkrétak. Ezt a konkrétumot magában hordozza az ember sorsa, amely minden ember egyszeri és egyedi sorsa. Egyetlen embert és egyetlen sorsot sem lehet összevetni egy másikkal. Egyetlen helyzet sem ismétlődik meg. És az embert minden adott helyzet más-más viselkedésre szólítja fel. Egyszer azt követeli tőle az adott szituáció, hogy cselekedjék, tehát igyekezzék tevékenyen alakítani a sorsát. Máskor azt, hogy használja ki azokat az alkalmakat, amelyek érték lehetőségek megvalósítását, vagy akár élvezetét kínálják. És megint máskor azt, hogy egyszerűen csak vállalja a rákímért sorsot. Minden helyzet közös vonása azonban egyszeri és egyedi volta, ami éppen ezért mindig csak egyetlen egy helyes választ hordoz magában, egyedül azzal válaszolható meg a konkrét szituációban rejlő kérdés. abban is fellelhető a feladat, ha a sors szenvedést mér az emberre. A szenvedés, mint minden más kihívás, egyszeri feladat elé állít bennünket. Az embert szenvedése is el kell juttassa annak tudatáig, hogy ő ezzel az adott, kínokkal teli sorsával egyszeri és egyedi módon áll úgy szólván az egész kozmoszban. Sorsát senki nem vállalhatja át, kínjait senki el nem szenvedheti helyette. Abban azonban, ahogyan az adott sors által sújtott ember szenvedését elviseli, szintén ott rejlik egy egyedülálló teljesítmény egyszeri lehetősége.
Azt tudni kell, hogy Freudnak és Adlernek is a tanítványa volt. Freud az első bécsi pszichoterápiás iskolának az atya, Adler pedig a másodiké. Frankli harmadik vonal az abban különbözik az elődeitől, hogy ugye még Freud az örömelvet tekintette a fő motivációnknak, Adler a hatalomra való törekvést, és velük szemben, vagy az ő kritikájukként fogalmazza meg Frankl, hogy az embert sem az egyik, sem a másik nem motiválja, hanem elsősorban arra törekszünk, hogy valamilyen értelmes dolgot valósítsunk meg. Hogy valami olyan dologra fűzzük fel az életünket és a mindennapjainkat, minden pillanatunkat, amikor valaminek az értelmét látjuk megvalósulni. És ezért is hívják tulajdonképpen a logoterápiát a harmadik bécsi pszichoterápiás iskolának.
Az értelem. Általában azt szoktuk mondani, hogy mi értelme van betegen, kiszolgáltatottan, vagy bármilyen módon, amikor nem látunk pozitív jövőt, mi értelme van az életnek. És azt mondja Frankl, hogy nem jó ez a kérdés, tehát rosszul van föltéve ez a kérdés.
Két szempontból is. Az egyik az az, hogy maga, hogy az egész életünknek mi az értelme, azt valószínűleg csak utólag tudjuk meg, vagyis hogy pontosan az életünk végén, hogy sokkal értelmesebb egyrészt azt mondani, hogy ebben a pillanatban én milyen értelmes dolgot tudok megcsinálni. Másrésztről meg az egy nagyon fontos gondolat ezzel a kérdéssel kapcsolatban, hogy a kérdés az fordítva kell feltenni. Ezt nevezi ő kopernikuszi fordulatnak, hogy nem én kérdezem, hogy akkor most ennek mi értelme, hanem az élet kérdez én tőlem. Tehát az élet megkínál egy helyzettel, ami nekem lehet, hogy nem a legkellemesebb, de hogy azzal a helyzettel én mit kezdek, az csak is én rajtam múlik. Tehát én felelek az élet által feltett kérdésre, és ezt megtehetem szabadon. Ebben rejlik az én szabadságom. A felelősségem pedig abban, hogy melyik utat választom. Tehát, hogyha engem ér egy csapás, ne adj Isten, leég a házam, akkor eldönthetem, hogy semmi más nem fogok csinálni, csak siránkozom, vagy azt mondom, hogy igen, ez történt, ez egy tragédia, de tudok építeni új házat. Tudok egy olyat építeni, ami az előzőnél szebb volt például.
Ez a kilátástalanságnak a terápiája?
Hát szoktuk úgy is mondani, hogy a logoterápia a reménynek a pszichológiája, tehát hogy a reménnyel kapcsolatos terápia. Mert hogy minden helyzetben meg tudunk találni valamit, ami ehhez a belső szabadsághoz vezet, amit Frankl leír a könyvében. Azt mondja, hogy alapvetően három módja van annak, ahogy az értékeket megvalósítjuk. Az egyik az, amikor alkotunk valamit. Tehát ezt nevezi ő alkotói érték megvalósításnak, amikor létrehozunk valamit. A másik, amikor valamilyen élményben van részünk, például egy társas kapcsolatban, vagy egy műalkotás szemlélésében, a természetben, a sétában, tehát amikor a világnak a dolgait valamilyen módon befogadjuk, és amikor egyikhez sem tudunk már csatlakozni, hiszen őt a lágerben nem nagyon részesülhetett ezeknek, sem az alkotásnak, sem a pozitív élményeknek a gyűjtésében, azt mondja, hogy még akkor is van egy harmadik megvalósítási lehetőségünk, és ezt ő úgy nevezi, hogy ez a beállítódási érték megvalósítása. Ahhoz, hogy mi hogyan vagyunk jelenlegi helyzetünkben, hogy hogyan viszonyulunk. És ezáltal tudja azt megfogalmazni, ahogy ezt nagyon szépen le is írja a könyvében, hogy ilyen értelemben maga a szenvedés is lehet érték. Tehát, hogyha én tudom, hogy miért szenvedek, akkor az lehet egy értéknek a képviselője. Ha én tudom, hogy áldozatot vállalok valaki másért, aki mondjuk a testvérem, vagy a gyerekem, vagy az édesanyám, vagy bárki, akihez szeretettel kapcsolódom, akkor ott az én szenvedésemnek lehet egy értelme. És hogy ezt az értelmet meg tudjuk találni. Ő ezt állítja, hogy ezt mindig meg tudjuk találni.
Ez tanulható? Ez a szemlélet? ahogy így magamban gondolkodom, én ilyen pánikolt vagyok. Amikor olyan helyzetbe kerülök, hogy nem látok valami jövőben valami kiutat, akkor én pánikba esek.
Ez abszolút tanulható, sőt, hát Frankl maga is használja, hogy ez tulajdonképpen belegyakorolja magát az ember ebbe a szemléletbe, tudatosan tudjuk magunkat ebbe begyakorolni, hogy mindig vegyük észre azt, ami tovább tud minket vinni az adott pillanatban. Frankl tanítványának, Elizabeth Lucasnak is van erre vonatkozóan nagyon kiterjedt munkássága és irodalma is erről, hogy ő hogyan gyakoroltatja a klienseivel kifejezetten azt, hogy legyen egy más szemüvegük, legyen egy más beállítódásuk, ezt a beállítódás modulációnak is nevezzük, ahogy a világot és a saját dolgainkat tudjuk látni.
Van egy alapítvány, amelyik logoterápiát tanítja.
Igen.
Kiknek tanítják ezt a módszert?
Itt a logoterápia alapítvány van, magát a módszert, tehát logoterápia és egzisztencia analízist minden segítő szakmában dolgozó szakembernek tanítjuk. Bárki, aki emberekkel
mondani,
foglalkozik.
Laikusok is tanulhatják?
Tulajdonképpen abszolút laikusok is tanulhatják, hiszen a logoterápia és egzisztencia analízis az nem csak pszichoterápia, vagy pontosan a pszichoterápiák egyike, hanem rendszeres pszichoterápia, ami nem azt jelenti, hogy minden csütörtökön van, hanem azt jelenti, hogy filozófiai és antropológiai megalapozása is van. Hogy ezt egy kicsit érthetőbben mondjam, Frankl úgy építette föl a saját elméletét, hogy azt mondja, hogy az egy filozófiai kérdés, hogy ő azt veszi alapul, hogy az életnek van értelme. Az egy más kérdés, hogy én ezt hogy találom meg, és hogy mit látok meg ebből, de hogy ez egy filozófiai kérdés. Az egy antropológiai kérdés, hogy ezt valljuk ebben a rendszerben, hogy az embernek az akarata szabad. Tehát, hogy én szabadon akarhatok dönteni bizonyos dolgok, akár a saját sorson felül is. És hogy ez a két lába mellett a harmadik, az a pszichoterápiás megalapozása, ami azt mondja ki, hogy a fő motivációnk az, hogy az értelemre törekszünk, tehát az értelem akarása a fő motivációnk. Ez a három alapvetése van a logoterápiának, és hogyha csak úgy nézzük ezt, mint filozófia és antropológia, akkor azt is megláthatjuk ebben, hogy minden emberrel foglalkozó, tehát mindenki számára van ennek hozadéka.
Azon gondolkodom, hogy a saját életben öngyógyításra használható-e ez a módszer elsajátítása.
Olyannyira használható öngyógyításnak, hogy maga ez a könyv, a Mégis mondj igent az életre című könyve Franklnak, ugye tudjuk, hogy több 10 millió példányban fogyott el, és hogy az Egyesült Államokban a 10 leghatásosabb könyv közé választották, mert olyan erős az üzenete, hogy többen számolnak be arról, hogy a könyv hatására léptek ki a súlyos állapotukból, vagy a kétségbeesésükből, és magának Franklnak a hagyatékában is nem tudom én hány száz olyan levél van, ami ezt támasztja alá, hogy magának a könyvnek az elolvasása egy olyan pozitív változást idézett elő az életükben, amiért a hálájukat fejezték ki Franklnak.
Nézegettem az interneten a logoterápia után, azt láttam, hogy valamilyen módon a hithez ez kötődik. A vallásos hithez, spirituális gondolkodáshoz.
Hát maga a logoterápia és egzisztencia-analízis szigorúan nem kötődik a vallásossághoz, sőt, Frankl erre kifejezetten fel is hívja a figyelmet, hogy ez egy pszichoterápiai iskola. Ő maga ugyan hívő vallásos zsidó emberként gyakorolta az orvosi hivatását, de azt vallotta erről, hogy az, hogy az ember vallásos-e, vagy hisz Istenben, az egy személyes kérdés, az egy személyes döntésnek a kérdése. És hogy ezt szakemberként egyáltalán nem keverhetem össze azzal, hogy én a saját értékrendemet ráerőltetném a kliensemre, vagy a páciensemre. Tehát ugyanígy akár azt is, hogy vallásos vagyok-e, vagy sem. Nekem az a feladatom, hogy az ő világképébe helyezkedjek bele, hogy ha ő buddhista, akkor én a buddhista fogalmaival térképezzem fel az ő személyes értékrendjét, és ezen belül legyünk és gondolkodjunk együtt, hogy ő hogyan tudja a saját életét a legmegfelelőbb irányba fordítani. Ha ő ateista, akkor ugyanúgy az ő világában, ugyanúgy meg fogom találni azokat a pontokat, amelyek mentén az értelem kérdéseit tudja rendezni. Hogyha valaki jó pszichoterápiában van, és egyébként vallásos, annak lehet mellékhatása az, hogy az ő vallásossága, vagy az Isten kapcsolata az ezáltal javul, sőt azt is mondja, hogyha valaki vallásgyakorlás közben egy jó lelki vezetővel dolgozik, és ebben halad előre, akkor annak lehet egy pszichoterápiás mellékhatása, de hoz szigorúan ragaszkodik ahhoz, hogy ez két külön szakterület. Pszichoterapeutaként vagy pszichológusként nem vagyunk jogosultak vallási kérdésekbe beavatkozni.
És hogy lehet ezt megoldani? Ha hozzátok fordul valaki, akkor azzal mit tudtok kezdeni?
Pszichológusként én az ő világába belehelyezkedve azt én el tudom fogadni, és azzal tudunk együtt lenni, de soha nem fogom tudni nyilván meggyóntatni, mert hogy nem vagyok katolikus pap, tehát nem is lehetek erre felszentelve. Abban az esetben, amikor úgy érzem, hogy arra van szükség, akkor kötelességem, akkor azt mondani, hogy forduljon a lelki vezetőjéhez, vagy az adott vallásban megfelelő mesteréhez. Arról azért szó van, hogy sokszor akár orvost, akár pszichológust, vagy pszichoterapeutát megtalálnak vallásos kérdésekkel, de hogy pontosan kell tudnunk, hogy a logoterápia keretein belül az értelemkérdésre tudunk adni választ, tehát hogy segíthetjük abban, hogy ő ezekre megtalálja a válaszát, de vallás gyakorlati kérdésekben egyáltalán nem vagyunk kompetensek. Tehát mint például a gyóntatás.
Egyéni problémákkal is fordulnak hozzátok, vagy csak magának a módszernek a tanítása folyik az alapítványnál?
Egyéni tanácsadást is folytatunk.
Ha valaki a végső elkeseredésében van, akkor mehet oda.
Persze, én mint pszichológus például logoterápiával is dolgozom többek között, főként ezzel.
Pataki Krisztina pszichológussal, a Logoterápia Alapítvány kurátorával beszélgettünk, Viktor E. Frankl mégis mond igent az életre. Logoterápia dióhéjban című könyvéről, amit az Európa Könyvkiadó adott ki. Ön a Civil Rádió Kemény Kötés című műsorának egy részletét hallotta. Ha szívesen hallgatnak könyvekről hasonló beszélgetést, akkor keresse és hallgassa a Civil Rádió Kemény Kötés című műsorát.
Kemény Kötés. Könyvekről a fűszövegen túl.
Hajós Vera műsora.